Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Klaus Iohannis államfő tegnap bejelentette, hogy lemond tisztségéről. Napra pontosan egy héttel azután tette ezt, hogy kijelentette, addig marad, amíg az utódja leteszi a hivatali esküt. Az elmúlt napokban egyre hangosabban mondták minden felülről, hogy félre kell állnia. Ez történt meg most, kis nyomásra, hisz a parlament ma tárgyalta volna a felfüggesztésére irányuló ellenzéki beadványt, miután többször már nem lehetett elutasítani azt. Klaus Iohannis államfő tehát megy, de mit hagy maga után? Mi következik most? Kik nyernek, kik erősítik pozíciójukat? Távozásával tényleg kienged a társadalom szelepe, vagy ez csak a felszín és a politikusokkal szembeni elégedetlenség marad? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. I.S. Gergő politikai elemző a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a hívást!
Politikai földrengés van Bukarestben? Politikai földrengés volt Bukarestben tegnap. Tegnap jelentette be Klaus Iohannis a lemondását, holnap válik ez jogszerűvé. Mennyire rengette meg a bukaresti politikai életet?
Én azt gondolom, hogy november 24-e óta van politikai földrengés, tehát ugyanabban az instabil politikai helyzetben vagyunk. Akkor, illetve az azt követő hetekben sikerült valamelyest stabilizálni a helyzetet, tehát a kormányzati stabilitás az megvan, a parlamenti választások lejártak, de hát az elnökválasztás körül, után kialakult helyzetet azt ugye nem sikerült megoldani, tehát én a Klaus Iohannis tegnapi lemondását azt még mindig ebbe a sorba illesztem, emlékezzünk arra vissza, ugye neki tulajdonképpen az 5 éves mandátuma decemberben lejárt, az Alkotmánybíróság döntése értelmében maradhatott ő a osztján, és azzal, hogy véglegessé vált az elnökválasztás májusi dátuma, azzal az is világossá vált, hogy nagyjából ez a február elejé, február 4-e utáni időszak az, amikor ő úgy mondhat le a pozíciójáról, hogy az előzetesen május 4-ére kitűzött elnökválasztást, az benne van abban a 90 napos határidőben, amit előír az alkotmány erre.
Tehát, hogyha ő korábban mondott volna le, mint ahogy azt többen is kérték, akkor a májusra tervezett államfőválasztású akkor sokkal korábban lettek volna, és még ennyi ideje sem lett volna Crin Antonescu-nak a kampányra?
Igen, hiszen emlékezzünk vissza még decemberben, meg még január elején is mindenki arra számított, hogy az új kormány az a lehető legkorábbi időpontra írja ki az új elnökválasztást, ami akkor még egy ilyen március közepi időpontról beszéltünk. És ugye az alkotmány azt írja, hogy ha megüresedik az államfői tisztség, már pedig a lemondással megüresedik, akkor 90 napon belül új választást kell rendeznie a kormánynak. Tehát, hogyha lemondott volna korábban Klaus Iohannis, akár december végén, akár január elején, akkor is ugye a szenátus elnöke Ilie Bolozsán a helyére tudott volna lépni éppen úgy, ahogy most, de akkor ez a bizonyos 90 nap az akkor indult volna el, és akkor bizony a kormánynak nem lett volna mérlegelési lehetősége, tehát azon a 90 napon belül kellett volna meg kijelölje az elnökválasztási fordulókat, tekintet nélkül húsvétra, meg bármilyen ilyen virágvasárnap, meg hasonló ünnepekre az alkotmányos előírásokat be kellett volna tartani, és akkor ugye sokkal hamarabb sor került volna az elnökválasztásra.
Klaus Iohannis államfő, leköszönt államfő tegnapi bejelentésére napra pontosan egy héttel azután került sor, hogy kijelentette, hogy nem fogja elhagyni a Kotrucsini palotát, neki az alkotmány értelmében ott kell maradnia egészen addig, amíg a következő államfőt meg nem választják az állampolgárok. Mi történt az alatt a hét nap alatt? Csak mattot kapott közben Klaus Iohannis? Vagy mi volt? Nem volt neki már semmilyen alternatívája a lemondáson kívül?
Hát ugye 2 kezdeményezés indult el a parlamentben a szélsőséges pártok részéről, ami az ő leváltását célozta. Ugye ez az az eljárás, most a rádiók hallgatóknak mondom, amivel például ezelőtt 10-valahány évet Traian Băsescut is már ugye egyszer a parlament megszavazta, hogy ő elhagyja az államfői palotát, csak aztán később az ezt követő népszavazás ezt nem erősítette meg. Most ugyanezt az eljárást kezdték el Klaus Johannisszal szemben a szélsőséges pártok. Az első két kezdeményezés ugye nem fogadta el a házbizottság, tehát itt formai kifogások miatt, viszont most egy harmadik ilyen kezdeményezést is elindítottak, és minden jel arra mutatott, hogy itt formai kifogás nem lesz. Tehát az erről szóló szavazást azt ugye kitűzte a parlament, és az volt a kérdés, hogy ez a kezdeményezés összetudja szedni a többséget. Hát ugye az USZERE, hogyha megszavazta volna, már pedig erre voltak jelek, akkor nagyon közel kerültek volna ez a többséghez, és akkor már csak néhány átszavazó képviselő kellett volna ahhoz, hogy ez átmenjen. Tehát igen, Klaus Johannis számára elérhető közelségbe került az, hogy a parlament megfosztja őt az államfői tisztségétől, akkor mindenféleképpen ugye ő el kellett volna hagyni a Katocsánypalotát, így is úgy is ez így egy ideiglenes államfő került volna oda, csak akkor egy hónapon belül, 30 napon belül jött volna egy ezt megerősítő népszavazás, és hát a mostani helyzetben azért azt nem lehet kizárni, hogy ez a népszavazás megszerzi az 50% plusz egyet ellene. És ugye már meglebegtette Klin Antonescu, a közös jelölt meglebegtette azt is, hogy egy ilyen esetben Klaus Johannis, mivel őt megfosztották az államfői tisztségétől, nem pedig lemondott, akkor ő elveszíti azokat a jogosultságait és előnyeit, amelyek a volt államfőknek kijárnak Romániában. Nem tudom, hogy ez győzte meg az államfőt, vagy nem. Nem tudom, hogy volt-e előzetes háttérben, előzetes nyomásgyakorlás ilyen téren a kormánykoalíciós pártok részéről, de Klin Antonescu ezeket a kijelentéseket a nyilvánosság előtt tette meg, hogy szerinte is jobb lenne, ha lemondana, mert ez a kezdeményezés megkaphatja a többséget. Tehát ilyen szempontból volt nyomásgyakorlás Klaus Johannisson, és lehet, hogy úgy látta, hogy akkor jobb, hogyha lemond, ezzel megőrzi ugye a volt államfőknek járó kiváltságokat, jogosultságokat, és nem sodorja veszélybe magát. És hogy miért volt ilyen nyomásgyakorlás? Hát a kormánykoalíciós pártoknak, akiknek ugye közös jelöltjük Klin Antonescu, az állt érdekükben, hogy az elkövetkező időszak, az elnökválasztások így ne arról szóljon, hogy Klaus Johannisnak el kell hagyni a Katocsányi palotát, vagy nem. Ne arról szóljon, hogy Klaus Johannis elmúlt 10 éves elnöksége az milyen országot hagy maga után, és hogy ebben ugye partnerei voltak ezek a pártok, amelyek most kormányoznak, hanem már az új államfőjelöltekről szóljon, Klin Antonescu-nak a kampányáról szóljon. Ilyen értelemben tehát nekik az volt az érdekük, hogy Klaus Johannis lemondjon, és ennek érdekében kerülhetett sor erre a nyomásgyakorlásra.
A koalíció jelöltjét nagy mértékben fogja tudni segíteni Ilija Bolozsánnak az elnöksége, ügyvívő elnöksége, illetve az, hogy Klaus Johannis államfő lemondott, tehát borítékolható az, hogy ezzel segít Klin Antonescu, vagy ha segíteni nem is segít, de legalább nem árt neki?
Hát egyrészt az, hogy nem Johannis van ott, az így van, az nem árt neki, mert azért nagyon nehéz lett volna ezt a kampányt úgy végignyomni, és úgy hitelesen Klin Antonescu jelöltségét támogatni ezeknek a pártoknak, hogy közben arról szól a közélet, hogy illegitim vagy sem az, hogy Klaus Johannis még mindig ott van, miért nem mond le, mi a helyzet a parlamentben, nem indult megfosztási eljárásokkal, tehát ez mindenféleképpen nehezítette volna a helyzetet. Az pedig, hogy Ilija Bolozsán lesz most az ideiglenes államfő 90 napig, vagy hát az új államfő hivatalba lépéséig, az azért segítheti a kormánykoalíciós jelöltet, mert minden mérés szerint azért bármennyire nem hiszünk most már a méréseknek, azért ez rendszerűen is látszik, meg az embernek a megérzése is az, hogy Ilija Bolozsán a legnépszerűbb politikusa most a kormányzatnak, vagy a kormánypártoknak. Az, hogy ő lesz ebben a tisztségben, az nyilván az ő láthatóságát még jobban megemeli, bár azért Ilija Bolozsán az éveleje óta mindent megtett, hogy ezt a láthatóságot növelje, és hogy a saját jó megítélését átruházza a kormánypártokra. Nem tudom, hogy ez mennyire volt sikeres, vagy mennyire lesz sikeres, de Klin Antonescu-nak ez így mindenféleképpen egy könnyebb helyzet. Ilija Bolozsán növekvő népszerűségének egy része az átragadhat Klin Antonescu-ra, akinek ez hátrányos, az elsősorban nem a szélsőséges pártoknak a jelöltjei, akiket ugye most még nem tudunk, hogy egészen pontosan hányan lesznek, kik lesznek, hanem például Nikus Ordán, aki ugye független jelöltként jelentkezett ebbe a versenybe, és hát a mostani állás szerint az lesz a kérdés, hogy ő vagy Krin Antonescu jut be a második fordulóba.
Ilyes Gergő politikai jellemző a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Klaus Ioannis államfő tegnap bejelentette azt, hogy lemond az államfői tisztségről. Holnap, tehát szerdán válik jogszerűvé az ő lemondása. Abban egyébként Klaus Ioannis államfőnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy a felfüggesztésére irányuló törekvéseknek nagy értelme nincs, mert a hivatalban lévő elnök úgyis távozni fog. Meg vannak számlálva a hivatalban lévő elnöknek a napjai, illetve azt is látni kell, hogy az ő tisztségben maradása az nem ment szembe az ország alaptörvényével. Tehát az Alkotmánybíróság kimondta azt, hogy Klaus Ioannis államfő kell maradjon a Kotrocsenyi palotában, mindaddig, amíg meg nem választják az állampolgárok a következő államfőt. Persze az arra is emlékszünk, hogy Klaus Ioannis államfő december 6-án tavaly, mint egy megelőlegezve az Alkotmánybíróságnak a döntését, ő maga jelentette be azt, hogy hát az államfő választások eltörlése után mi fog következni, az következik, hogy én maradok, idéztem Klaus Ioannis államfőtől. Tehát miért volt ekkora a nyomás Klaus Ioannis államfőn, ha úgyis meg voltak számlálva a hivatali napjai?
Hát egyébként az, hogy a román alkotmány értelmezésére egyedül a Román Alkotmánybíróság jogosult, nem az államfő. Tehát az, amikor ő bejelentette tavaly, tulajdonképpen ugyanaz nap, hogy ő marad, és aztán jött ugye az alkotmánybírósági döntés indoklása, valószínűleg ő már tudta azt az indoklást, de akkor sem volt elegáns, hogy ezt ő jelenti be egyébként, mert ismétlem az alkotmány értelmezésére csak az alkotmánybíróság jogosult. Ezzel együtt az alkotmánybíróság nem hozhat létre új jogot. Tehát az alkotmány, ugye a román alkotmány sajnos erre a helyzetre semmilyen egyértelmű iránymutatást nem adott, vagy nem található benne. Valóban van ez a cikkely, hogy addig marad az elnök, ameddig az új elnök le nem teszi az esküt. De az alkotmány szelleméből egyébként az következik, hogy ez csak néhány napra vonatkozik, amikor éppen az új elnök megválasztása után le kell tenni az esküt, és ugye addig marad az új államfő. Ebben a cikkelyben kapaszkodott igazából az alkotmánybíróság, mert nem volt neki jobb erre, hiszen csak akkor lehetett volna meghosszabbítani ezt az államfői mandátumot, hogyha háború vagy katasztrófa helyzet áll elő, ez szerencsére nem áll elő, illetve hogyha a tisztség megüresedik, de akkor ugye le kellett volna mondani, hát most pont ez történt, tehát ez most a tisztség megüresedésének az alkotmányos cikkelye, és itt jöhetett be ugye a szenátus elnöke, mint egy helyettesítő ideiglenes államfő, tehát ez nem volt itt könnyű dolga az alkotmánybíróságnak, és éppen ezért nagyon sokan, akár alkotmányjogászok is megkérdőjelezték, hogy ez mennyire felelt meg az alkotmány szellemének. Persze nem nagyon lett volna jobb megoldás abban a helyzetben, hiszen emlékezzünk vissza, hogy konkrétan akkor még az új parlament sem alakult meg, vagy hát azokban a napokban alakult meg, és hogyha esetleg akkor lemond Klaus Ioannis, akkor ugyanígy jöhetett volna Ilija Bolozsán, és akkor még meg lehetett volna indokolni, hogy miért maradt néhány nappal tovább, mint az 5 éves mandátuma, de azért hónapokkal meghosszabbítani erre a cikkelyre hivatkozva a mandátumot, az azért minimum véleményes, én azt gondolom. Persze ennek a mostani eljárásnak, hogyha úgy nézzük, akkor nem lett volna sok értelme, viszont azért az alkotmányhoz való visszatérésnek mindig van értelme. És ilyen alapon, hogyha ezt a parlamenti indítványt most megszavazták volna, akkor azonnal el kellett volna hagynia ugye a Kotrocsenyi palotát, nem pedig majd csak május végén, amikor ő eredetileg szeretett volna távozni ugye az Alkotmánybíróság ítélete vagy döntése nyomán. Tehát nyilván ennek voltak politikai céljai, hát pontosan az a célja a szélsőjobboldali pártoknak, az a politikai célja, hogy ezt a fajta társadalmi feszültséget fenntartsa, az ő saját jelöltjeit előnybe hozza, és minél tovább marad Klaus Ioannis a Kotrocsenyi palotában, annál könnyebb dolga lehet ezen a téren, annál nagyobb lehet a társadalmi felháborodás. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a lemondás, ez valamelyest csökkentheti ezt a nyomást, és valamelyest az lehet az érzése az embereknek, hogy mégsem maradhat addig, ameddig ő akar az államfő.
Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem jött jó pillanatban Klaus Ioannis államfőnek a lemondása, sem úgy, ha a belpolitikai kontextust nézzük, sem úgy, ha a külpolitikát, a nemzetközi viszonyokat nézzük. Tehát ez egyáltalán nem egy jó időszak, és Romániát egy igencsak turbulens időszakban érte, és abba taszítja még inkább bele.
Lehet, én magam úgy látom, hogy Klaus Ioannis az utóbbi hetekben, hónapokban nem töltötte be ezt az államfő hivatalt, nem végezte el a feladatát, így fogalmazok. Tehát, ha jól emlékszem, egyetlen brüsszeli utazása volt, de volt olyan brüsszeli csúcstalálkozó informális, ahova már el sem utazott, nem mondott semmit arról, hogy miért érvénytelenítették az elnökválasztás első fordulóját, nem intézett üzeneteket az új parlamenthez, a társadalomhoz, nem adott interjút, tehát hogy egyáltalán föltesztük magunknak a kérdést, hogy miért volt ő még ott. Tehát, hogy ebből a szempontból is fontos lehet, hogy Ilija Bolozsán kerül oda, én nem hiszem, hogy Ilija Bolozsán nem fog kommunikálni ebből a hivatalból, nem hiszem, hogy nem fog mondani bármit ebből a pozícióból, most már ugye hozzáférhet minden információhoz, amihez az államfő hozzáfér, nem hiszem azt, hogy ő passzív lesz. Nyilván azt sem hiszem, hogy nemzetközi téren ő most ebben a pár hónapban megváltja a világot, nem is ez a feladata, itt egy átmenetet kell biztosítania, egy stabilitás, és elsősorban azokra a kérdésekre kell válaszolnia, hogy miért került ebbe a helyzetbe az ország, amibe került. Ezekre a kérdésekre ideiglenes államfőként sokkal inkább választ tud adni, mint a szenátus elnökeként.
Most azt illetően, hogy Klaus Ioannis államfő az elmúlt, vagy leköszönt államfő az elmúlt időszakban mennyire töltötte be a hivatali feladatait, tehát igencsak beszédes az, hogy a legutóbbi Facebook bejegyzése az, amiben bejelentette, hogy ő lemond az államfői tisztségről, és a következő az december 31-ei, amikor boldog új évet kívánt a romániai állampolgárainak. Tehát ez van a közösségi médiában ott, ahol a politikusok kommunikálnak a választópolgárokkal. Tehát eltelt közel másfél hónap, anélkül, hogy bármit is mondott volna ott az állampolgároknak.
Hát igen, és azért az újévi üzenetet sem sorolnám a fontos politikai közlések közé. Tehát az én számomra egy picit úgy viselkedett Klaus Ioannis, mint egy duzzogó gyerek, akit megsértettek, és akkor ő megsértődött és sztrájkba lépett. Akinek van kisgyereke, az ismeri ezeket a reakciókat, csak itt egy államfőről beszélünk, tehát ez egészen elképesztő volt. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor ugye az újévi üzeneten kívül az, hogy december 22-e után hivatalba maradt, az évvilágon semmi értelme nem volt.
A nemzetközi sajtó egyébként tágteret szentel a Klaus Ioannis államfő lemondásának. Ez azért szólt akkorát, mert későn jött a lemondás, vagy pedig azért, mert olyan a belpolitikai, illetve a nemzetközi kontextus, hogy meglepődünk, ha egy államfő ilyenkor mond le?
Persze, tehát nyilván a nemzetközi közvélemény az nem követi szorosan a román politika eseményeit. Nyilván, ha a címet olvassák, akkor ez úgy tűnhet, mintha ez egy rendkívüli helyzetben mondott volna le, akkor az államfő, és akkor most egy fél mandátumot ott hagyott volna, de nyilván itt arról van szó, hogy tulajdonképpen ő már, hogyha nem érvénytelenítik ezt a választást, akkor már decemberben elhagyta volna a hivatalát. Igazából az a furcsa, hogy ő hogyan maradt ott, és egyébként hozzám is több olyan kérdés futott be külföldről az utóbbi időben, hogy akkor mi alapján is van még ebben a hivatalban Klaus Ioannis, hogy nem értik pontosan az alkotmányt, hogy akkor most meghosszabbították a mandátumát, és akkor mindig el kell magyarázni, hogy hát tulajdonképpen nem, hanem egy ilyen tanástalanság után ez volt a ez az egyetlen olyan megoldás, amit az államfő közreműködése nélkül meg tudott tenni az Alkotmánybíróság. Tehát itt ugye az egyoldalú lemondás, ami most megtörtént, ez ugyanúgy megtörténhetett volna december végén is, csak hát ezt nem írhatta neki elő az Alkotmánybíróság, hogy ezt megtegye, ez egy egyoldalú gesztus. De itt ugyanabb, tehát ha úgy tetszik, akkor most december 22-én is beszélgethetnénk, és akkor is lemondhatott volna Klaus Ioannis, és ugyanez lett volna a következmény, csak akkor az elnök választásokra nem májusban került volna sor, hanem ugye, ha jól számolom, akkor legkésőbb március végén. és akkor ugyanebben a helyzetben lettünk volna.
Ilyes Gergő politikai jellemző a mai napra kész vendége, annak kapcsán beszélgetünk, hogy Klaus Johannis államfő tegnap bejelentette a lemondását, holnap szerdán válik jogszerűvé az ő lemondása, az ő távozásra az államfői tisztségből. Mi fog változni most? Miben lesz más a mi életünk, hogy lemondott Klaus Johannis államfő?
Én azt gondolom, hogy még mindig az elnökválasztási logikában és az elnökválasztási kampányban vagyunk sajnos. Tehát ez azért látszott, hogy hiába járt le a december, hiába tűzték ki elég későn ugye az elnökválasztás májusi dátumait, ugyanabban a választási kampány logikában vagyunk, ez egy nagyon-nagyon hosszú kampány, és most az a különbség, hogy ez a kampány alatt nem Klaus Johannis tölti be az államfőtisztséget, hanem Ilir Bolozsán, de a kampányra és a politikai mozgásokra ez abban az értelemben lehet csak hatással, hogy eddig Klaus Johannis egyrészt semleges volt, inaktív volt, másrészt a kormánykoalíciós pártok számára ő egy hátrányt jelentett, hiszen mégiscsak ott volt, elfoglalt ezt a hivatalt, mindig fel lehetett hozni a hagyományos pártokkal szemben, hogy hát egy ilyen ember van a Kotrucsány palotában, és ugye nyilván ő pont a Nemzeti Liberális Pártból érkezett. Most pedig már egy olyan ember lesz a Kotrucsány palotában, aki ugye a PNL-nek most a belső megújulását vezényli le, és általában is Ilir Bolozsán egy olyan arcot vett fel, meg azt képviseli, hogy a román államigazgatást azt át kell szabni, karcsúbra kell venni. Ez az állampolgárok elvárásaival egyébként nagyrészt találkozik, tehát ebből a szempontból könnyebb lesz a kormánykoalíciós pártoknak a helyzete, illetve nyilván feltételezem, hogy lesz kommunikáció is az ideiglenes államfő részéről, egyrészt informálisan is a pártok felé, másrészt a társadalom felé formálisan is. Tehát ebből a szempontból egy új elem jöhet be ebbe a kampányidőszakba, hiszen egy olyan ember lesz az államfő hivatalban, aki egyébként kimondva kimondatlanul nyilvánvalóan a Klin Antonescu jelöltségét fogja támogatni.
Vérszemet kaphat most az ellenzék, vagy az ellenzéknek a szélső jobboldali fele, mert hogy ott van az ellenzékben a Mentsétek meg Romániát szövetség is, amelyet azért szélső jobboldalinak nem nevezhetünk, tehát a POT és az AUR meg a Diana Sosák vezette SOS Románia vérszemet kaphat. George Simion a saját győzelmének tulajdonítja Klaus Johannisnak a lemondását, és azt azért el kell mondani, hogy bár a koalíciós pártok politikusai is bírálták Klaus Johannis államfőt, meg elhangzott Kelemen Hunor RMDSZ elnök részéről is az nem egyszer, hogy Klaus Johannis államfőnek le kellene mondania, le kellett volna mondania, de azért az tény, hogy a vasat az ellenzék ütötte.
Természetesen, és ez normális, ez most egy magas labda részükről, a saját híveik számára azt kell eladják, hogy ők váltották ki ezt a lemondást, az utcai nyomásgyakorlás, a parlamenti kezdeményezések, ezek vezettek el a Klaus Johannis lemondásához, nyilvánvalóan ezt kell tenniük, de azt gondolom, hogy ezeknek a pártoknak most az elnökválasztási kampányban sokkal komolyabb problémákra kell választ adniuk, például arra, hogy kik lesznek a jelöltjeik. Mert itt azért egy óriási zavar látható, egyrészt a Călin Georgescu továbbra is függetlenként pozícionálja magát, illetve egy nagyon nagy kérdőjel van ugye azzal kapcsolatban, hogy ezek az ügyészségi eljárások, amelyek zajlanak ellene, ezek megakadályozzák-e az indulását. Ha igen, akkor ki lesz az a jelölt ebből a körből, aki a Călin Georgescu támogatottságát el tudja érni, át tudja ugye a szavazóit venni. A hírek arról szólnak, hogy George Simion ugye bár kijelentette, hogy Georgescu támogatja, de hát nyilvánvalóan ők is készülnek arra, hogy mi lesz, hogyha nem indulhat el az elnökválasztáson. Tehát Simionéknak is valamilyen stratégiával el kell indulni, valaki számára ugye aláírásokat kell gyűjteni konkrétan. Arról is szólnak a hírek, hogy nem biztos, hogy George Simion, hanem Claudine Turziu lesz ez a személy. Akkor ott van Diana Sosuáka kérdése, újra eltiltja őt az indulástól az Alkotmánybíróság, vagy sem. Ha nem, akkor hogyan lehet az előző döntést indokolni, ha igen, akkor hogyan indokolják azt, hogy Georgescut nem tiltják el. Tehát itt nagyon-nagyon súlyos kérdések vannak. Az látszik, hogy a társadalomban ennek a áramlatnak, ennek a mostani fellángolásnak, ami Călin Georgescu nevével lehet jellemezni, ennek van jelentős támogatottsága, valószínűleg már nagyobb, mint amennyit elért ez a jelölt a vagy a november végi első fordulóban. Az a kérdés, hogy ha ő nem indulhat, akkor van-e olyan személy, aki ezt a támogatottságot be tudja húzni, és ezáltal bejuttatja jelöltjét a második fordulóba.
Krisztián Pürulescu politikai elemző azt mondta, hogy Klaus Ioannis államfőnek a lépése a politikai válságot mélyíti, és a fő nyertesei a szélső jobboldali pártoknak a képviselői lesznek. Egyet lehet érteni ezzel a kijelentéssel, vagy nem nyertek akkorát a szélső jobboldali pártok, mint amekkorát veszítettek volna a koalíciós pártok akkor, ha Klaus Ioannis államfő nem mond le, és elkezdődik a felfüggesztésére irányuló eljárás, és népszavazásig megy a dolog.
Igen, tehát én nem értek egyet ezzel az értékeléssel. Egyrészt nem gondolom, hogy a stabilitást veszélyeztetni ez a lemondás, ellenkezőleg valamelyest kezdi visszaépíteni a stabilitást ez a lemondás. Másrészt meg nem gondolom, hogy kedvező helyzetbe hozza a szélső jobboldali pártokat. Lehet, hogy most néhány napig el tudják mondani, hogy igen, ez az ő esélyük, vagy ez az ő munkájuknak az eredménye, meg lehet, hogy a saját híveik számára ez egy újabb erős üzenet, hogy akkor van értelme ennek az egésznek, de azt gondolom, hogy az elnökválasztás perspektívájából nézve ez mindenképpen segítheti a kormánykoalíciós jelöltet. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel lefutott a meccs, nyilvánvalóan itt még nagyon-nagyon nyitott a kérdés, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy kedvező lépés a kormánykoalíciós pártoknak, és hosszú távon nem tesz az jót a szélső jobboldali jelölteknek, pártoknak, hogy nem Klaus Ioannis az államfő, hanem az a politikus, aki a kormánykoalíciós pártok közül a legnagyobb népszerűséggel bír.
Az elmúlt 24 órában számos politikus megszólalt, számos elemző megszólalt, maradjunk a politikusi megszólalásoknál. Traian Băsescu államfő, ő odáig ment, hogy azt mondta, hogy hát ez gyávaság részben Klaus Ioannis államfő részéről a lemondás, és hát tulajdonképpen csak megremegett az ő lemondásával az államfői tisztség, mint olyan, és sokkal inkább egy miniszterelnöki lemondásra lett volna szükség, mint sem az államfő lemondására. Ezzel egyet lehet érteni?
Hát én ezzel sem értek egyet, de hát nyilván Traian Băsescu volt államfőként, az ő utódjának a 10 éves mandátumának az értékelése az nem feltétlenül kell megegyezzen az én értékelésemmel, tehát ő nyilván abból a szempontból is nézi ezt, hogy ő hogyan viselkedett volna, vagy ő milyen csatákat nyert meg az ő elnöki mandátuma alatt, hogyan ment szembe a pártokkal, hogyan alakította a folyamatokat. Hát ebből a szempontból nyilvánvalóan azért látunk különbségeket a két elnöki mandátum között. Nyilván sokkal sikeresebb volt ebből a szempontból Traian Băsescu egyébként, hogy mennyire volt az eredményes, és ezt most nem is tudnám értékelni, de a miniszterelnöki lemondása pedig azért nem értek egyet, mert ha valami okozna instabilitást Romániában, akkor az éppen a miniszterelnöki lemondás, hiszen ez a kormánynak a bukását jelenti, azért lássuk világosan, tehát a miniszterelnököt nem lehet lecserélni, mint egy minisztert, hanem ez a kormány bukását jelenti, új koalíciós megállapodás kell, új szerződés, megváltozhat a kormány összetétele, új miniszterek, új tárcák, új kormányprogram, minden. És ez hetek, hónapok, úgy, hogy most említettem, hogy egy elnökválasztási kampányban vagyunk, még hogyha jogilag nem is ez a helyzet, de gyakorlatilag igen. Tehát ebben a helyzetben én nem látom annak az értelmét, hogy lemondjon a miniszterelnök. Egyébként lehet, hogy eljut eddig a dolog, de nem azért, mert Máté Csoláko elvesztette a választásokat decemberben, ugye, vagy nem azért, mert ez elősegíteni a Klinán Tonescu kampányát, hanem itt a Nordis ügy az, ami most már nagyon komoly hullámokat vet, és nagyon komolyan megkérdőjelezi a miniszterelnöknek a felelősségét, és egyébként a szállításügyi miniszter, ugye a Sorin Grindeanu felelősségét, aki szintén a Szociáldemokrata Pártnak egy nagyon erős embere most. Tehát ez a botrány tud odáig menni, azt gondolom, hogyha esetleg kivizsgálásig jutna az ő személyüket illetően, vagy netalán vádemelésig a dolog, akkor azért ez az egész kormánynak a stabilitását veszélyeztetné, ami nyilvánvalóan az elnökválasztási küzdelemben nem a Klinán Tonescut erősíteni.
Milyen folyamatokat indíthat be Klaus Ioannis államfőnek a lemondása? Van olyan borulátó elemző, aki odáig megy, hogy akár kormányválsághoz is vezethet. Ez az ellenzéknek a szélső jobboldali szárnya már bejelentette azt, hogy bizalmatlansági indítványt fog benyújtani a kormány ellen.
Én nem gondolom ezt. Nyilván benyújthatják a bizalmatlansági indítványt, hiszen ezzel megint csak azt hangsúlyozzák a saját szavazóik előtt, hogy ők nagyon erős tereplők, irányítják a folyamatokat, nincs meg a kormány legitimitása, lám-lám ugye lemondott az elnök, ezt is mi kényszerítettük ki, és akkor most jön a következő lépést, a kormányt is lemondatjuk. De hát itt nagyon egyszerű a képlet, a parlament két házában többsége van a kormánykoalíciós pártoknak, ugye, hogyha jól emlékszem, 7 szavazattal kaptak többet, mint a szükséges, és azóta már ugye a Diana Sosoáka pártját, hogyha jól tudom, akkor 6 vagy 7 képviselő és szenátor is elhagyta. Ők ugye független képviselők, és azért okkal feltételezhetjük azt, hogy ők nyitottsággal viszonyulnak a kormánykoalíciós pártoknak a kérései felé, tehát ez a többség ez még nőhetett is azóta, ezt akarom ezzel mondani. Ebben az értelemben pedig ugye itt egy kormány buktatásnál, tehát egy bizalmatlansági indítványnál az ellenzéknek kell összeszednie a fele plusz egy voksot, nem pedig a kormánynak. És én most nem látom ezt a arányt a parlamentben, tehát nem tudják megbuktatni ezt a kormányt. Ennek ellenére nyilvánvaló bizalmatlansági indítvány eszközével még sokszor fognak élni a parlamenti ciklusban, hiszen ugye most már sokkal több képviselőjük van, és ez megadja nekik a jogot, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményezzenek, és nyilván mikor kezdeményezzék, ha nem egy elnökválasztási küzdelemben. Tehát ezt meg fogják tenni, de el fog bukni, úgyhogy én nem látom azt, hogy ez a kormányzati stabilitás veszélybe kerülne. Egyetlen okot látok, ismétlem, hogyha a Nordis ügy miatt a miniszterelnök integritása megkérdőjeleződik.
Az elmúlt időszakban nagyon sokszor elhangzott az a kijelentés, hogy el kell számolni azzal, hogy miért függesztették fel az államfőválasztási folyamatot. Mi állt emögött? Konkrét bizonyítékokkal kell előállni az államfőnek ezt illetően. Maga Marcel Csolákus szociáldemokrata pártelnök is azon a kongresszuson, amelyen jóvá hagyták azt, hogy a szociáldemokraták is belemennek abba, hogy Crin Antonescu legyen az Európa Párti koalíciónak az államfőjelöltje, közös államfőjelöltje. Ő is elmondta azt, hogy csak konkrét bizonyítékok ismeretében és bemutatásával lehet felfüggeszteni egy ilyen államfőválasztási folyamatot. Most az a kérdés, hogy Klaus Ioannis államfő lemondásával elcsitulnak ezek a számon kérő hangok, vagy épp ellenkezőleg még inkább fel fognak erősödni?
Nem tudom, de én arra számítok, hogy Ilie Bolozsán ebben a pozícióban nyilván hozzáférve azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez eddig nem fért hozzá, hozhat egy olyan döntést, hogy ezek közül azokat, amelyek a nyilvánosság számára megismerhetőek, ezeket megismerhetővé teszi. És ezzel lehetne a leginkább egyébként csillapítani a társadalmi feszültséget. Ez egy első lépés lehetett ugye a Klaus Ioannis lemondása, ő valamiért ezt nem akarta megtenni, nem tudjuk, hogy ez az általános duzzogó magatartása miatt, vagy pedig más miatt. Ilie Bolozsán számára most ott az esély, hogy ezt megtegye, ő maga is ugye többször ezt kérte, tehát ebből a szempontból mindenképpen várható tőle valamiféle lépés, mert ez nagyon hát számot tart társadalmi érdeklődésre, tehát én nem hiszem azt, hogy ő valamilyen lépést ezen a téren ne tenne, úgyhogy ha lesz nyomás, ha nem lesz nyomás, én arra számítok, hogy ilyen tisztázó, hogyha nem is, ugye itt nagyon nehéz a bizonyíték szót értelmezni, tehát pontosan azért, mert ezek a műveletek azért nagyon fedetten mennek végbe. Nem hiába látjuk azt, hogy egy nemzetközi cégháló bonyolította ezeket az online kampányokat. Itt az a kérdés, hogy a kriptovaluták ugye honnan jöttek, ez sokszor lehetetlen felderíteni, tehát itt gyakorlatilag csak a műveletnek a mintázata engedhet ugye bármiféle következtetésre, de hát láttuk, hogy például egy francia kormányszervez megtette, és ők kimondták azt, amit a román szolgálatok nem mertek kimondani, vagy vagy az eddigi államfő nem mert kimondani. Én arra számítok, hogy Ilja Bolozsán sokkal bátrabb lesz ezen a téren.
Igen, lehet, hogy bátorsága van Ilja Bolozsánnak, de kérdés az, hogy van-e tapasztalata neki, meg bölcsessége egy ilyen művelethez, már csak azért is, mert ő viszonylag új a nagy politikában. Most persze mondhatjuk azt, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy mennyi idővel ezelőtt volt ő kormányfőtitkár, de azért az mégsem egy ügyvívő államfő.
Ez így van, nyilván egy államfői szerepre egyébként sem nagyon lehet felkészülni, hát ugye maga Klaus Johannis is polgármesterként érkezett ide, meg hát neki nem egy 5 éves államfői mandátumot kell most megterveznie, ez az időszak egy kampányidőszakban kellő ezt betöltse ezt a szerepet, és én azt gondolom, hogy csak arra fog szorítkozni, amit feltétlenül megkíván most tőle ez az időszak, tehát egy nyitottabb működést, egy társadalmi párbeszédre fektet hangsúlyt, és ugye pont ide jön be ez a tisztázó kommunikáció, illetve hát nyilván megpróbálja ebből a pozícióból segíteni azt a jelöltet, amelyiket az ő volt pártja is támogat. Azért mondom volt pártja, mert ugye neki le kellett mondani a párttagságáról, mielőtt elfoglalja ezt a hivatalt.
Ilyes Gergő politikai elemző, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm a hívást.